Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország óriási sikert ért el azzal, hogy megkapta az Európai Bizottságtól a szükséges garanciákat az energiabiztonsága megvédésére vonatkozóan. A kormány ezért végül nem vétózta meg az Oroszország elleni szankciók újabb meghosszabbítását, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az Európai Uniós Külügyi Tanácsülést követő sajtótájékoztatóján, hogy hétfőn döntést kellett hozni az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók meghosszabbításáról, amelyek Magyarország számára az elmúlt 3 évben 19 milliárd eurónyi, azaz 7500 milliárd forintnyi kárt okoztak, kiemelte. Ezzel párhuzamosan Ukrajna számos olyan intézkedést hozott, amely veszélybe sodorta hazánk és más közép-európai államok energiaellátását, ami nemzetbiztonsági, sőt szuverenitási kérdés is egyben. Felkészült a magyar rendőrség arra, hogy ne ismétlődjenek meg a 2 évvel ezelőtti Antifa támadások, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kitörés napjával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Budapesten. Rétvári Bence kiemelte. A budapesti rendőrfőkapitányság a készenléti rendőrség bevonásával megerősített jelenléttel készül a kitörés napjának február 11-i évfordulójára, amikor antifasiszta jellegű akciók várhatók. Az antifa mozgalom arra törekszik, hogy lebontsa a jelenleg érvényes társadalmi rendet, és ehhez az erőszak alkalmazását is elfogadható eszköznek tartja, fogalmazott. Hozzátette, semmilyen ideológia nem indokolhatja, hogy bárkit véresre verjenek. Mi elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bárki embervadászatot rendezzen Budapest utcáin, jelentette ki az államtitkár. Hangsúlyozta, minden eszközt be fognak vetni annak érdekében, hogy megakadályozzák a támadásokat és megvédjék a magyar embereket. A kormány és a jegybank közös érdeke, hogy a központi bank független maradjon, és ezt az elmúlt időszakban sikerült elérni, jelentette ki Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 10. alkalommal megrendezett lámfalusi konferencián. Nyitó beszédében a jegybank elnök a konferencia névadójának, Lámfalusi Sándornak a közös európai pénz az euró bevezetésében játszott szerepét méltatta. Az 1999-ben bevezetett közös európai valuta gyökerei az európai egység kezdetéig, az 1957-es római szerződésig nyúlnak vissza, mondta. Orbán Viktor miniszterelnök a Kármelita Kolostorban fogadta Salva Papuasvilit, a grúziai parlament elnökét, akivel a szoros politikai együttműködésen túl a gazdasági és energetikai kapcsolatok aktuális kérdéseiről is tárgyalt. Tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán Viktor a megbeszéléssel leszögezte, le kell állítani Brüsszel és a soros hálózat támadásait a békepárti grúziai kormány ellen, valamint a tbiliszi kormány ellenfeleinek uniós finanszírozását is. Orbán Viktor elmondta, Grúzia az EU tagságra érett ország, és a lehető leggyorsabban fel kell venni az unióba. A két vezető a hétfői tárgyaláson megállapította, a magyar-grúziai kapcsolatok közös értékeken alapulnak, így a kulturális és keresztény örökségen, valamint a béke melletti elkötelezettségen, tájékoztatott Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. Egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, és hajnalra az északi középhegységben, foltokban köd képződik. Helyenként nagyobb valószínűséggel az ország nyugati felén előfordulhat zápor. A szél valamelyest veszít az erejéből, de az éjszaka első felében a Dunántúlon még nagy területen erős, néhol viharos marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul. Az északi középhegység egyes részein mérhetjük az alacsonyabb értékeket. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 14 és 20 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében előfordulnak olyan részek, ahol nem haladja meg a 7 fokot. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Műsorajánló.
Kedves hallgatóink, a Megértés hullám hosszán című interaktív műsorunkban ma este Radcsa bátya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádió hallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Erkölcsi példázatok aranyballadáiban. A mai előadásban a Hamis tanú, a Velszi bárdok és a Szondi két apródja című versekkel ismerkedünk meg. Arany János Szabó Károlytól, nagykőrisi tanártársának tollából olvasta az öreg Márkusról szóló halászregét, Hiedelemmondát. E regét következőleg hallottam. Régen talán már 100 esztendeje is lehet, midőn még a föld bőven volt, s az emberek a határokkal nem gondoltak úgy, mint most, a körösladányiak a tarcsai határ egy részét magokénak tulajdoníták, miből villongás támadván törvényre került a dolog. Az öreg Márkus volt a ladányiak tanúja, ki is miután a csizmájába a talpa alá előre ladányi földet tett, hogy majd hamisan ne esküdjék, a helyszínére a bírósággal kiment, s ott az élő Istenre megesküdött, hogy azon föld, melyen ő áll, körösladányi föld, s rettentően átkozá magát, hogyha igazat nem mond, testét a föld ne vegye be, hanem azon örvényelje el, melynek közelében áll, s lelke nyugodalmat ne találjon. A bíróság ezen eskü szerint csak ugyan a ladányiaknak ítélte a földet. Nem sokára azután az öreg Márkus meghalt, temetésére roppant népgyűlt, s az egész szertartás széprenddel végbe ment, midőn azonban a koporsót a sírba eresztették, s a sírások a földet rákezdték volna hányni, egyszerre csak az egész nép csodálatára a koporsó a földből fölvetődött, s a holttest a koporsóból kizuhanva egyenesen azon örvénynek tartott, hol az öreg éltében hamisan esküdött, s ott annak fenekére szállott. Így átka, mit magára mondott, csak ugyan teljesült. Azóta is kivált holdvilágos éjenként gyakorta látják őt a halászok az örvényből fölmerülni, kikhez, minthogy éltében is mindig izgága volt, rendesen-e kötődő kérdés szokta intézni, oldjak-e vagy kössek? S ha a tapasztalatlan halászlegény azt találja felelni, oldjon, az egész hálót úgy megbontja, hogy egyetlen szállá változik. Kössön, a hálót olyan csomóba gombolítja, hogy soha többi ember ki nem bontja. Ezért nevezik ezt az örvényt Márkus örvénynek. Arany János átvette ezt a történetet, és a Hamis tanú című költeményében megfogalmazta sajátos erkölcsi mondani valóját. Arany János, hamis tanú. Állj elő, vén Márkus, vedd le a süveget. Hadd süsse a napfény galambősz fejedet. Tartsd fel három ujjad, esküdjél az égre. Atya, fiú, szent lélek hármas istenségre. Hogy az a darab föld, amelyen most állasz, nem tarcsai birtok, ladányi határ az. Elé áll a Márkus térdben összeesve, görnyedező háttal, mintha a sírt keresne. Téli fának hinnéd, mit a zúz belombol, fázik, aki ránéz, s a halálra gondol. Kezei reszketnek, tán erő híjában, tán a lelki vád tolvénység álarcában. Esküszöl. Esküszöm az élő Istenre, utolsó napomra és örök idvemre. Esküszöl. Esküszöm, s ha hamisat szólok, se földben, se mennyben ne lehessek boldog. Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem, ama sebes örvény hánytorgasson engem. Ejhaj, dínom, dánom, milyen az igazság, nem azé a madár, aki elszalajtja? Lakom a ladányban, muzsika, mulatság, s kinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta. Láma vén Márkusnak esze volt előre, talpa alá tette, úgy esküdt a földre. Ott iszik az öreg a tanácsa a sorban, de mintha keserűt érezne a borban, hazamegy, komor lesz, szó kifogy belőle, sorvadoz, meg is hal aznap esztendőre. Négy harang siratja, két pap megdicséri, mint becséget sok nép kikíséri. Elkíséri a nép a kicsi ajtóig, melyel a világi élet becsukódik. Nyitva már az ajtó, készen a sírszája, úgy látszik, hogy éppen a halottat várja. Zeng a búcsúének, a kapa megcsillan, fekszik a koporsó odalent a sírban. És a fekete föld, amint hull, nyögve a koporsó megrendül, megindul, kivetődik a sír dobbanó partjára, ropogva szakad föl fedelének zára. Megrázkódik a test, és talpra ugorván, szeme fehérével körülnéz mogorván. S amint három ujját emeli az égre, úgy rémlik az, mintha kékes lánggal égne, majd a néptolongás közepébe törvén, odafelé tart, hol kutatás az örvény, hol a forgóhabok leszállván a mélybe, fejöket befúrják a parás fövénybe. Az időtől fogva, mikor a hold felkel, s a vizet behinti ezüst pikkelyekkel, gyakran látni Márkust, ég felé az ujja, mélységből kibukni, s emerülni újra, és miképp izgága volt egész élete, így kötődik szóval, oldjak-e, kössek-e? Ne felejjetek rá, körözsi halászok, kétélű a kérdés, bajt hozna reátok. Kötni, összekötni hálótok egy bokba, oldni, széjjel oldná, hosszan a habokba. Halkan, imádkozva evezzetek itt el, s ne mondjatok esküt, ha nem, igaz hittel. Itt is észrevehetjük arany lélektani remeklését, amikor azt írja a második verszakban, elé áll a Márkus, térdben összeesve, görnyedező háttal, mintha sírt keresne. A görnyedő hát, megrodgyant térd, két dolgot fejez ki, a megtévesztési szándékot és a készülődő bűntudatot. Tudta, hogy hamisan esküdött, de megtévesztette magát, hiszen csizmájába valóban a ladányi föld darabkái voltak. Teljesült is a ladányiak vágya, és azt a bizonyos földdarabot megkapták. Ám az öröm nem lehet teljes. Márkusban hirtelen felébred a lelkiismeret, s már az ünneplés alatt sorvasztó szorongás betegíti meg, majd egy év múlva meghal. Ám a sír kiveti a hamis tanút, és teljesedik rajta saját átka, az ég ítélete. Ujjai kékes lánggal égnek, majd a habokból kibukva kísérti a halászokat. Élete és halála tanulságos, mert a hamis eskü, halálos bűn, örök kárhozatot von maga után. Ince Dénes, Vasárnap című katolikus hetilapjában a következőt írja. Mit kell tudni a hamis esküről? Aki ilyet tesz, nagy Isten káromlást követel, az ő átkát és az örök kárhozatot vonja maga után. Súlyos bűn. Ilyet tett Szent Péter, aki a főpap udvarában letagadta, hogy Jézust ismeri, s ezt esküvel is bizonyította. Később egész életén át siratta. A hamis esküdtevőt az állami törvények is börtönnel büntették már Nagy Károly idejében is. Akkor ugyanis levágták a jobb kezét, később a három ujját, amellyel esküdött. A kis dologban való bizonyisten szójárás, bocsánatos bűn ugyan, de szégyen teljes a használata. Isten nevének hiába vétele, mindig bűn. A velszivárdok. Amikor Ferenc József 1857-ben Magyarországra látogatott, aranyt kérték fel egy köszöntővers írására. Arany ezt visszautasította, de Lisznyai Kálmán megírta ezt a köszöntőverset. Aranyt felháborította a szabadságharcos eszme elárulása, és ekkor kezdte írni a Velszivárdok című balladát. A költők feladatát abban látta, hogy erkölcsi kötelességük szembeszegülni a zsarnokkal. Ezért az angol történelem egyik példázatos eseményéhez nyúlt vissza, 1277-ben első Edvárd király elfoglalta Velszt. A monda szerint meglátogatta a meghódított tartományt, de mivel nem voltak hajlandók dicsőíteni, 500 bárdot, azaz költőt végeztetett ki. A nagykőrösön született ballada tehát arany erkölcsi tisztaságát és tanítását fejezi ki. A szabadságharcot eltipró Ferenc Józsefnek nem dicsőítés jár, hanem átok. Arany János, a velszibárdok. Edvard király, angol király léptet fakulován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a velszi tartomány. Van-e ott folyós földje jó, legelőin fűkövér? Használ-e a megöntözés, a pártos honfivér? S a nép az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt. Felség, valóban koronád legszebb gyémántja Velsz, földet, folyót, legelni jót, hegyvölgyet benne lesz. S a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szír, kunyhói mind hallgatva, mint meg annyi puszta sír. Edvard király, angol király, léptet fakó lován, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a várneve, hol aznap este szállt, Montgomery a várura vendégli a királyt. Vadat és halat, s mi jó falat szemszájnak ingere, sürgő csoport száz szolgahord, hogy nézni is terek. S mind, amiket e szép sziget ételt, italt terem, s mind, ami bor pezsegve forr túl messzi tengeren. Ti urak, hát senki sem kocint értem pohárt. Ti urak, ti velsz ebek, ne éljen Eduard. Vadat és halat, s mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én, de ördög itt belül minden nemes. Ti urak hitvány ebek, ne éljen Eduard. Hol van ki zengetetteim, elő egy velszibárd. Egymásra néz a sok vitéz, a vendég velsz urak, orcáikon, mint félelem sápadt el a harag. Szó benszakad, hang fennakad, lehellet megszegik. Ajtó megöl fehér galamb, őszbárd emelkedik. Itt van király, ki tettidet elzengi, mond az agg, s fegyver csörög, haló hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, haló hörög, a nap vértóba száll. Vérszagra gyűl az éji vad, te tetted ezt, király. Levágva népünk ezrei halomba, mint kereszt, hogy sírva tallóz, aki él, király, te tetted ezt. Mágjára el, igen kemény, parancsol Eduard, ha, lágyabb énekel nekünk, s belép egy ifjú bárd. Ah, lágyan kél az esti szél Milfordöböl felé, szüzek siralma, özvegyek panaszanyög belé. Ne szűj rabot, te szűz, anya, ne szoptas csecsemőt, s int a király, s elérte még a mágjára menőt. De vakmerőn, s hívatlanul előáll harmadik, kobzán a dal magára vall, ez íge hallatik. Elhult csatában a derék, no halld meg, Eduard, neved ki dicsel ejteni, nem él oly velszibárd. Emlékes síralantom még, no halld meg, Eduard, átok fejedre minden dal, melyet zeng velszibárd. Meglátom én, s parancsot áld, király rettenetest, mágjára ki ellenszegül, minden velsz énekest. Szolgái szétszágoldanak ország szerint tova, Montgomeryben így esett a híres lakoma. S Edward király, angol király, vágtat fakólován, körötte ég, földszint az ég, a velszi tartomány. 500 bizony dalolva ment lángsírba velszibárd, de egy se bírta mondani, hogy éljen Eduard. Ha-ha, mi zúg, mi éji dal London utcáin ez? Felköttetem a Lord Majort, ha bosszant bármi lesz. Álném a csend, létszárnya bent, se kün nem hallatik. Fejére szól, ki szót emel, király nem alhatik. Ha-ha, elő síp, dob zene, harsogjon harsona, fülembe zúgja átkait a velszi lakoma. De túl zenén, túl sípdobon riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanúgdonát. A bűn itt is magában hordja a büntetést, ugyanis Edward megőrül a vádak súlya alatt. Érdekességek nyakigláb Edward angol királyról. Angliában született 1239. június 17-én, és 1307. július 7-én halt meg. 32 évesen került trónra, és harcos lovag király lett, aki sorra vette fel a harcot a szomszédos államokkal. Leigázta Walest, és Skócia meghódítását is megkísérelte. Felesége kasztíliai Eleonóra 15 gyermeket szült neki. Walest 1282-re foglalta el, és a térséget az angol koronához csatolta. Legendásan kegyetlenül bánt a walesiekkel, a lázadók ellen erős védvonallal vette körbe Walest. 1307-ben valóban megőrült, és 67 évesen halt meg. Egyes források szerint arany eltér a valóságtól két ponton is. Az első, Edward sohasem vegyült a versben ábrázolt módon a megszállt népekkel, a második, Edwardot nem érintette mélyen a megszállott Walesiek sorsa, nyomban el is indult egy újabb háborúra. Természetes, hogy Arany kreatívan, mondani valójának megfelelően használta a mondaanyagot, a késő fiakban felélesztve a kérlelhetetlen erkölcsi igazságérzetet. A következő költemény Arany János, Szondi két apródja. Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, rá visszasüt a nap, áldásztus a napja. Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom, tetején lobogós hadikopja. Két ifjú térdel kezökben a lant, a kopja tövén, mintha volna feszület, zsibongva hadával a völgyben a lant, ali győzelem ünnepet ület. Miért nem jön a Szondi két dalnoka miért? Bülbül szavú rózsák két mennyei bokra. Hadd fűzne dalokból gyöncsorba füzért, odaillőt egy húri nyakra. Ott zöldel az ormó, fennzöldel a hant, zászlós kópiával a gyaurbas a sírján. Ott érdel a gyöngypár, kezében a lant, és pengeti-pengeti sírván. S hogy feljöve Márton az oroszi pap, kevély üzenettel a bősz alikülte, add meg kegyelemre jó Szondi magad, meg nem marad itt anya szülte. Szép úrfiak, immár-e buszta halom, e kopja tövén nincs miért zengeni többet, jertek velem, ott len áll nagy vigalom, oda len vár mézi szűsörbet. Mondjad neki, Márton, ím ezt felelem, kegyelmet urattól nem vár soha Szondi. Jézussa kezében kész a kegyelem. Egyenest oda fog folyamodni. Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs, mit csak terem a nagyszultán birodalma. Jó illatú fűszer és drága kenőcs, ali győzelem ünnepe van ma. Hadd zúgjon az ágyú, pogányali mond, és pattog a bomba és röpked a gránát, minden tüzes ördög népet falatont. Töri drége sziklai várát. Szép úrfiak, a nap nyugovóra hajolt, immár födi vállát bíbor színű kaftán. Szélzendül az erdőn, ott leskel a hold, idekén hidegéj sziszeg aztán. A várpiacára ezüstött aranyt, sok nagybecsű marhát mágjába kihordat, harcos paripáin nyihognak alant, szügyeikben tört keze forgat. Aztán Nohisz úgy volt, aztán elesett. Zászlós kópiával hős Ali temette. Így nyugszik a halom, rövid az eset. Zengjétek Alit ma helyette. Két dalnoka is volt, két árva fiú. Öltözteti cifrán, bársonyba puhába. Nem hagyta cselédit ezért öli bú. Vele halni meg ócska ruhába. S küldött Alihoz, Ali dús, Ali jó. Lány arcotok a nap meg nem süti nála, sátrában alusztok a széltül is, ó, fiaim hozzá köt a hála. Hogy vitt ezerekkel, hogy vitt egyedül, mint bástya feszült meg romlott torony alján, jó kardja előtt a hadrendre ledül, kelevéz ragyog vala balján. Rusztem maga volt ő, s hogy harcol amíg, bár ágyugolyótul megtörtén a térde, én láttam-e harcot, azonban elég. Ali majd haragulni fog érte. Mint hulla-hulla veszett a pogány, kőmódra befolyván a hegy menedékét, ő áll a halál a vér most a fokán, diadallal várta be végét. Eh, vége mikor lesz, kifogytok-e már dicséretiből az otromba gyaurnak? Eba hite kölykei veszélye vár, és börtöne kész Ali úrnak. Apadjon el a szemmel célba vevé, száradjon el a kar, mely őt lefejezte. Irgalmadó Isten, ne légyen övé, ki miatt lőn, így kora veszte. A költemény 1856-ban született. A drégei vár ostromáról a következőt írja a szakirodalom. A 12 000 emberrel és faltörő ágyúkkal érkező Ali próbálta ugyan rábeszélni a megadásra Szondit, de a kapitány a helyzet reménytelenség ellenére hajthatatlan volt. Így az oszmán tüzérség egynapos rombolása következett, mely során drégely vékony falai és tornyai súlyos sérüléseket szenvedtek. A budai pasa ekkor indította meg első rohamát a szétlőtt erősség ellen, de meglepetésére Szondi és Maroknyi csapata visszaverte az elbizakodott támadókat és jelentős veszteségeket okozott az oszmánoknak. Ekkor újabb bombázás következett, mely már a kastély termeiben is súlyos kárt tett, és gyakorlatilag romhalmaz hagyott a várhelyén. Július 9-e eseményei, Arany János híres balladája, a Szondi két apródja nyomán pedig már szinte mindenki számára ismeretesek. Ali ezen a napon Mártont, a szomszédos oroszi papját küldte el a kapitányhoz, hogy rábeszélje a megadásra, de Szondi másodszor is hajthatatlannak bizonyult. A ballada és a források szerint ekkor rábízta két fiatal apródját a pasa jó indulatára. Maga pedig a végső rohamra készült, és egyetlen dolgot kért ellenfelétől, a tisztességes temetést. Ezután megsemmisített minden értéket a várban, lovait megölte és várta a támadást, mely kisvártatva megindult. Az oszmánok előzönlötték az aprócska várat, és utolsó emberig levágták a védőket, köztük a kapitányt, Szondi Györgyöt is. Az ütközet után Ali a vitéz levágott fejét díszszemlére tetette, de azután állta a szavát, és tiszteletteljes temetést biztosított ellenfele számára, aki bátorságával az oszmánok megbecsülését is elnyerte. Szondi sírhelyén ma egy hatalmas szarkofág emlékeztet a kapitány hősi önfeláldozására. Az előző részletet Tarján M. Tamástól idéztem, s még hozzáteszem írásából a következő részt. 1552. július 9-én halt hősi halált Szondi György, drégely kapitánya, aki 146 katonájával védte várát, Hádim, Ali budai pasa 12 ezer fős oszmán seregével szemben. A háromnapos ostrom után ugyan a nógrádi erődítmény elesett, az utolsó emberéig küzdő Szondi azonban a török háborúk egyik legvitézebb harcosaként örökre beírta magát a történelem könyvekbe.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Most elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg az Abul Kaszim kincse című mese 8. befejező részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Harun al-Rashid nagy szomorúsággal hallotta Dzsafártól a hírt, hogy a nagylelkű, nemes szívű Abul Kaszim így hirtelen elhalálozott. De mennél többet töprengett a dolgon, annál erősebb gyanú férkőzött a szívébe. Bászra szultánja olyan ember, mondta nagyvezírének, aki nem riad vissza semmitől, ha hasznot remél belőle. Egyre inkább azt hiszem, hogy Abul Kászim nem halt meg természetes halállal, hanem a szultán gyilkoltatta meg. Bizony, az meg lehet, felelte Dzsafár. Magam sem igen adtam hitelt a szavának. Hát akkor nyergeltes gyorsan. Vígy magad mellé 10 000 jó lovast, eredj bászrába is, fogasd el a szultánt, majd én ki tudom belőle az igazságot. Szegény Dzsafár alig moshatta le magáról az út porát, már is indulhatott vissza Bászra felé, de szívesen ment, mert égett a vágytól, hogy megbosszulja Abul Kászim halálát. A nagyvezír és serege éppen akkor vágtatott ki a városkapon, amikor Abul Kászim fáradt lován bekocogott Bagdadba, a kalifa fővárosába. Dzsafár nem ismerhette fel az elnyűjt ruhájú, borzas szakállú vándorban a nagyhírű Abul Kászimot, az pedig nem is gyanította, hogy a nagyvezír éppen miatta indul a szultán ellen. Abul Kászim céltalanul ődöngött Bagdad utcáin és terein. Hamarjában nem tudta, mit évő legyen. Eleinte azt tervezte, hogy bepanaszolja Harun ar-Rasidnál a szultán, de aztán arra gondolt, hogy eféle csip-csup dologgal nem illik megzavarni országos gondjai közt a kalifát. Zsebében alig csörgött néhány ezüst apró pénz. Tanakodott, nézelődött. Azt remélt, hogy egyszer csak véletlenül összetalálkozik valahol azzal a bagdadi emberrel, aki nemrégiben nála vendégeskedett. De hogy is gyanította, hogy látogatója kalifa volt, minden muzulmánok fő-fő királya. Inkább valami kereskedőnek nézte, és ezért most főként a bazárban nézelődött, ahol a kereskedők tanyáznak. Addig járta a várost, amíg el nem jutott a király palotája elé. Éppen akkor nézett ki az ablakon az az apród, akit Abul Kászim kísérőül adott a kalifa mellé, és aki azóta is megmaradt Harun ar-Rasid szolgálatában. Nicsak, kit látok, felséges uram? Kiáltott fel az apród. Akármi legyek, ha nem, Abul Kászim áldogálott, tépet kopott ruhában. Ne beszélj már bolondokat, szólt rá a kalifa, hiszen hallottad, hogy Abul Kászim halott. Hallani hallottam, felelte az apród, de most mégis a saját szememmel látom, hogy él. Erre már Harun ar-Rasid is felugrott a trónusáról és az ablakhoz szaladt. Bizony, ez Abul Kászim, mondta a kalifa is, rohanj utána is, hívd ide elém. Az apród nem mondatta magának kétszer, futott, ahogy csak bírta a lába. Épp idejében ért le a térre, mert Abul Kászim már indult is vissza a bazár felé. Állj meg, uram! Lihegte az apród. Gyere velem tüstént a muzulmánok fő-fő királyához, Harun ar-Rasidhoz. Abul Kászimnak arra sem maradt ideje, hogy csodálkozzék, mert az apród lélekszakadva vonszolta magával aranyos lépcsőkön testőrök sorfala között egyenesen a király trónszéke elé. Abul Kászim csak most ismerte fel minapi vendégét. Térdre hullott Harun ar-Rasid előtt, és a földet érintette homlokával. A kalifa felemelte a földről Abul Kászimot, megölelte, megcsókolta, és maga mellé ültette trónusára. Az pedig a kalifa kérdésére elbeszélte, hogy mi történt vele, hogyan ejtette fogságba a hálátlan szultán, hogyan szabadította meg a hálás kertészlegény. Ne búsulj derék, Abul Kászim!
Kedves gyermekek, ma este az Abul Kászim kincse című mese 8. befejező részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Égre nyílnak az ablakok, beköszönnek a csillagok, megkérdezik, hogy vagyok, szinte alszom már. Álmodom, hogy egy mese vagyok, ami csavarog, kanyarog, mint egy patak. A patak partján házikó, a házikóban titokfalak, és égre nyílnak az ablakok, beköszönnek a csillagok. Megkérdezik, hogy vagyok, szinte alszom már. Álmodom, hogy egy mese vagyok, ami csavarog, kanyarog, mint egy patak. A patak partján házikó, a házikóban titokfalak, és égre nyílnak az ablakok. Beköszönnek a csillagok, megkérdezik, hogy vagyok, szinte
Macika a konyhába, kibotorkál reggel, teszed a szentébb lábolgat, mert még nem ébred fel. Teljes kávét kortyolgat, összehúzott szemmel, aztán lassú táncba kezd majd a tavaszi fénnyel.
Maci,
Maci, itt a tavasz,
itt a tavasz.
Maci, az összes alagút, és nekünk spriccel a szökőkút. Maci, itt a tavasz,
itt a tavasz,
gyere ki a szabadba,
szabadba,
itt minden szabad. Macika a konyhába, kibotorkál reggel, teszed a szentébb lábulgat, mert még nem ébredt fel. Teljes kávét kortyolgat, összehúzott szemmel, aztán lassú táncba kezd majd a tavaszi fénnyel.
Maci,
Maci, itt a tavasz,
itt a tavasz.
Maci,
Maci,
itt a tavasz,
itt a tavasz.
Azt mondják, itt a tavasz, az ígyezünk minden szabad, de ameddig hűvösek a reggelek, addig mind idegenbe ébredek. Reggeli aztán vissza, a kávét már az ágyba vissza. Akinek nem jött fel az ideje, akinek még nincs elég melege.
Szabad a hinta, a csúszda, a mászóka, gurul a roller, a binda, a kislabda, még a homokozóban az összes alagút, és nekünk spriccel a szütőkút. Maci, itt a tavasz,
itt a tavasz,
gyere ki a szabadba,
szabadba,
itt minden szabad.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolci Józsgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának első elmélkedését, az imádság művészetéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien.
Az elmélkedés széme az imádság művészete, alcíme bevezető. Kedves rádióhallgatók, most szeretnék egy új sorozatot indítani az imádságról. Egyfajta katekézis, hogy hogyan kell imádkozni. Persze egy összetett valóság. Szeretnék beszélni az imádság művészetéről, ami ennek a sorozatnak a címe is. Ezt a kifejezést nem én találtam ki, ez Szent II. János pápától való. Az életünk igazi legmélyebb értelme abban áll, hogy befogadjuk az Isten minden emberi értelmet fölülmúló szeretetét, és hálából az egész életünket neki ajándékozzuk. Ez a mély szeretet kapcsolat a lelkélet célja. Ennek a kapcsolatnak a gyümölcse az életszentség. A kölcsönös szeretet kapcsolatot viszont az ima táplálja. Ezért írja Szent II. János Pál pápa az új évezet kezdetén apostoli levelében, hogy a szentségnek ez a pedagógiájához olyan kereszténységre van szükség, mely mindenek előtt az imádság művészetét gyakorolja. Itt a Szentatya az imádság művészetéről ír, nem pedig imák elmormolásáról, elhadarásáról, vagy imák letudásáról. Az imádság művészete a mély meghitt kapcsolat művészetét jelenti. Ezért, hogy valaki művész legyen, tanulnia kell imádkozni és rendszeresen gyakorolnia. Újból idézem a Szentatyát, tanulnunk kell imádkozni, mindig újból be kell fogadnunk az isteni mester ajkainak művészetét, hogy az első tanítványok is tették. Ha megvizsgáljuk a saját imáinkat, talán sokszor érezzük azt, hogy este imádkoztam, már fáradt vagyok, csak letudtam, belealudtam, vagy nagyon sokszor a gondolataim elmentek, vagy nem volt semmi íze, sokszor úgy elég nehéz letenni az imádságot, hiszen annyi munka van még este is, gyerekek meg, munkahelyi dolgok meg, annyi minden van, sokszor azt érzem, hogy az Istennel is csak baj van, mintha nem segítene az imádság, mert csak elvisz nagyon sok erőt, és az imádságnak a gyümölcse tulajdonképpen bűntudat lesz. Mert nehezen is vettem rá magamat, ahogy imádkoztam, az meg nem tetszett, akkor az Isten is biztos nem hallgatja meg, mert nem szépen imádkoztam meg, és valahogy az egész ima életből nem forrás lesz, hanem bűntudat. Sokféleképpen megérhetjük az imáinkat. Vagy valaki például az alapján értékeli az imáit, hogy hogyan tudta átélni, az érzelmei mennyire voltak ilyen édesek, kegyesek, mennyire élte meg valaki a békességet. És persze ezek lehetnek gyümölcsök, de önmagában nem tartozik hozzá az imádsághoz. Amikor valaki lelkivezetésre megy, akkor a lelkivezetőtől azt kéri, hogy tanítsa meg őt imádkozni, sőt tanítsa meg őt a lelkek megkülönböztetésére is. Például valaki elmondja, hogy az utóbbi egy hónapban hogyan imádkozott. Mik voltak az állandó imái, meg arról is beszámol, hogy ezek az imák mit adtak neki, milyen belső lelki megmozdulásokkal jártak. Például örömet adott, hittel tudtam imádkozni, elmondtam, de nem esett jó, ilyen legtöbbször egy nyűként éltem meg, vagy akár a bűntudat kialakult bennem, mert nem jól imádkoztam. És hogy mi a leggyakoribb, mi a legerősebb motívum, ami az imáimat meghatározta. És ennek megfelelően a lelkivezető tanácsokat ad. Először is felerősíti azt, ami jó. Például, hogy az imában itt voltak ilyen rossz értelmezések, de az például nagyon jó, hogy minden nap rendszeresen és hűségesen imádkoztál, és volt rá időd. Utána pedig ki kell javítani, például, hogy itt az Istennel szemben elvárásaid voltak, és mivel nem adta meg azt, amit kértél, ezért az imádság kudarccal végződött, kudarc érzés volt benne. És ebből a tanulság, Istennel szemben lehetnek kéréseink, vágyaink, elvárásaink soha. Ezeket megfogalmazzuk, és az Isten mikor, mit ad meg, meg hogyan adja meg, hát az az ő joga, mi alázatosan kérjük és leborulunk előtte. Vagy például valaki arról panaszkodik, hogy az imádság nem ért semmit, mert nem voltak benne mély érzelme, meg mély érzelmi megmozdulások. A lelkivezető azt mondja, hogy ez most a lelki szárazságnak az ideje, itt a legfontosabb a hűség. Ha nem kaptál valamit, akkor az Isten így nem adott, de tarts ki továbbra is hűségesen, és igenis ezek az imák nagyon értékesek voltak, mert a rossz érzések ellenére is hűségesen elmondtad, amit viszont elrontottál, hogy az imádság végén azt mondod, hogy ez nem ért semmit. És ilyenkor az Istennek üzened azt, hogy én megtettem mindent, te meg nem adtál semmit, és az imát te rontottad el, mert tőled nem kaptam kegyelmet. És hogy ez az a pont, amikor valaki azt mondja, hogy az imádság rossz volt, ott rontott el, addig nem volt vele semmi baj. Most csak egy-két dolgot emeltem ki, de lépésről lépésre valaki tanul imádkozni. Ami jó, az felerősödik, ami rossz, az ki kell javítani, akár külön imádkozni is kell azt, hogy valami állandóan visszatérő nehézséget meg tudjak oldani, közben javítani kell az Isten képet is, az önmagamról alkotott képet, megtanulni különböző ima formákat, annak a lelkületét gyakorolni, az abból való tapasztalatok, vagyis imádkozni, tanulni, az imádság művészetét elsajátítani ezt jelenti. Ez egy állandó tanulást jelent. És hogy kihangsúlyozza a Szent II. János pápa, hogy ez a tanulás soha nem érhet véget, hiszen egy egész életen keresztül kell tanulnunk. És nem az imáról van szó önmagában, hogy hogyan imádkozom, hiszen ennek itt eszközjellege van. A cél, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatom hogyan alakul, és az iránta való bizalmam és szeretetem hogyan növekszik. Ezek a legfőbb gyümölcsök, ami alapján tudom nézni az én ima életemet. És sokféle imádság van, majd ezekről is szeretnék szólni külön-külön, ezeknek a lelkületéről, ezeknek a módszereiről, meg mi az, amire vigyáznunk kell, meg mi az, amit fel kell erősítenünk magunkban. Azonban az ima élet az egy állandó tanulási folyamatot jelent, és megint ezt nagyon sokszor fogom mondani, állandóan ismétlem, hogy itt nem valamiről van szó, nem ima könyvekről, meg metódusokról, hanem egy élő személlyel való szeretet kapcsolatról. Az imádságnak a lényege, hogy azzal együtt vagyok, aki engem teremtett, megváltott, aki a világon a legjobban szeret. Ez lehet, hogy unalmas, lehet, hogy nem mondunk semmit, lehet, hogy nem történik semmi, lehet, hogy nagyon mély, intenzív érzelmekkel jár, vagy sok mindent mondok az Úrnak, vagy hallgatok is, ő mond nekem sok mindent. Ez nagyon tud változni, azonban ezek csak egy-egy megélési pontok, hogy hogyan éle meg én ezt a kapcsolatot, de bármi is történik, a lényeg maga a szeretet kapcsolat. És ha innen közelítjük meg az imádságnak a lényegét, akkor láthatjuk, hogy teljesen másról van szó, mint érzelmekről, metódusokról, szépen elmondott imákról. Persze ezek önmagában fontosak, hogy maga az eszközöket is jól használjuk, de mindig az alapvető vágy az imádságban, Uram, én veled akarok lenni, és téged akarlak szeretni, és szeretném megtapasztalni azt, hogy te mennyire szeretsz engem. Hiszen az életünk igazi legmélyebb értelme abban áll, hogy befogadjuk az Isten minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, és hálából az egész életünket neki ajándékozzuk. Ez a mély szeretet kapcsolat a lelkélet célja. Ennek a kapcsolatnak a gyümölcs az életszentség. A kölcsönös szeretet kapcsolatot viszont az ima táplálja. És ezért is már idéztem II. János pápát, hogy olyan kereszténységre van szükség, mely mindenek előtt az imádság művészetét gyakorolja. Hát most erre szeretném meghívni a kedves rádióhallgatókat, hogy úgy lépésről lépésre reflektáljunk, hogy milyen imaformák vannak, milyen óriási gazdagság van az egyházban, az, hogy milyen, ki hogyan imádkozik itt a Szentírásban a szentek is, és mindig reflektáljuk a saját imádságunkra, és nem is önmagában azt kell kérnünk, hogy jól imádkozzunk, persze ezt is lehet kérni, hanem magáért a kapcsolatért imádkozzunk. Uram, amikor most tanulok imádkozni, azt kérem, hogy kapcsolatunk az mélyüljön és tiszta szívből szeresselek téged, és persze be tudjam fogadni azt, ahogyan te szeretsz engem. És ebben a különböző imaformák segítenek, de ami a kapcsolatunk a lényeg, hiszen ez az imádságnak és a lelkéletnek az igazi és a legmélyebb célja.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának első elmélkedését az imádság művészetéről. További tartalmas rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.